Hálás a szívünk Istennek, hogy így egybehívott minket a mai napon, és mint már az elmúlt két vasárnap is a királyság és a papság tisztéről hallhattatok, Sanders pásztorunk avval bízott meg, hogy ebben a tanítássorban vegyük elő a következő gyöngyszemét ennek a tanítássornak, úgyhogy most ennek a harmadik részét fogjátok. Megköszönjük Istennek, hogy megvilágosít minket abból, amit tudnunk kell, hogy Isten királyokká és papokká tett minket. Mi a részünk, mi a feladatunk, mi a tisztünk ebben. Ezt fogjuk ma is bontogatni az igék tükrében. Az igék tükrében hoztató Bibliát akkor lehet lapozgatni. Ha valaki úgy szereti inkább, hogy otthon nézi vissza az igéket, és most csak hallgatja, csupa fül, csupa szem, úgy is lehet, ahogy jobban szeretitek. És a végén pedig imádkozni fogunk az imakönyvből, mert ilyenkor marad egy kis időnk, és ezt az időt nagyon szeretjük azzal tölteni, hogy Isten igéjét kifeszítjük az életünk felett, a hit pajzsával. És bizony Isten igéje élő és ható. És élesebb minden kétélű fegyvernél, és ez működő az életünk felett. A Mózes második könyvében volt a nyitóigénk. Már két tanítás elhangzott ebben a témakörben. Három alapigével nyitottuk meg ezt a témakört az elmúlt két hétben, és nézzük meg ezeket az igéket elsőként. Az első és legalapvetőbb írás az Ószövetségben, Mózes második könyvében, a 19. fejezet 6-os verse volt, ahonnan ki lehet hallani Isten szívének a kívánságát. Már az Ószövetségben kijelentette, hogy mi az ő szívének kívánsága arról, milyen birodalmat szeretne magának építeni. Miért választotta, mire választotta a zsidóságot. Úgy olvassuk itt az írást. És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. És Isten vágyott egy birodalomra, amelynek papsága van. Minden egyes tagja a birodalomnak a papságát alkotja. Egy ilyen birodalmat szeretett volna magának. Ha olvassuk az Ószövetséget, látjuk, hogy ez nem így lett. Isten gondolta, hogy ő lesz a királyuk, és a papság szolgál felé, de a nép magának királyt kért, és aztán lett is királyuk, és sok bonyodalom ebből. Lényeg, hogy Istennek ez az álma nem valósult meg az Ószövetségben. De Isten, amit kitűz, soha nem adja fel. És mi is ehhez képest, ehhez hasonlóan kell, hogy az életünket éljük. És az Ószövetség után egy jobb szövetség és egy újabb szövetség került, lépett érvénybe. És ebben az új szövetségben, ha Péter apostol leveléhez érkezünk, ez volt a második alapigénk, így írja az írás Péter első levelében, a második fejezet és 5-ös versében. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Látjátok, hogy Isten újra és újra visszatér a szent papságára. Elrendeli az ő népének az új szövetségben, hogy ti magatok, mint élő kövek, épüljetek fel szellemi házzá, épüljetek fel szent papsággá. És ennek a papságnak meg is mondja, hogy mi a feladata. Papságot azért kíván magának Isten, így folytatja, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok. A papságnak áldozatokat kell bemutatni, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Ezek az áldozatok, ezek kedvesek Istennek. Vagyis ez a témakör meg kell dobogtassa a szívünket. Ha valami kedves Istennek, ugye szeretnénk kedves dolgokat cselekedni Istennek. Szeretnénk a kedvébe járni. Szeretnénk kedveskedni Istennek. Ez mindannyiunk szívén ott van. Ha nem lenne, akkor ma nem lennétek itt. Igaz? Vagyis ez dobog a szívünkön. Hogy mivel lehet Istennek a kedvében lenni? Mivel lehet kedveskedni neki? Mi az, ami kedves ő előtte? És leírja. Olyan áldozatokat mutassunk be neki szellemi papságként, amelyek kedvesek ő előtte. Vagyis ez kell, hogy foglalkoztassa a szívünket, mert ugye Istennek a tetszése, ez nagyon fontos, hogy elnyerjük az ő tetszését. És tudjuk jól, hogy ez nem a törvény cselekedeteiből van, erről nagyon sok prédikálást hallani. Tehát nem úgy megyünk előre Isten országában, hogy a törvényt bújjuk, és az alapján cselekszünk. Ez nem az, ami Isten nekünk szánt, nekünk a szeretet törvénye, ami ránk vonatkozik, és egy papság hivatalában állván kell ezek után, az áldozatok után nyomozódnunk. Úgyhogy ez lesz ma a célkitűzésünk. És így lapozzunk el a Jelenések könyvére, az első fejezetben, ahol, ez is már ismert igaz elmúlt két tanításból, ahol János ír a 7 gyülekezetnek, és a 4-es versben így indítja ezt az üdvözlést. Jelenések könyve első fejezet 4-es vers. János a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van, kegyelem néktek, és békesség attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő, és a 7 szellemtől, amely az ő királyi széke előtt van. És a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme, annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által, és tett minket királyokká és papokká az ő Istenének és Atyának, néki legyen dicsőség és hatalom, mind örökön örökké. Amen. Ezek nagyon gazdag versek itt a levél elején, és megtudjuk belőle többek között, hogy ő annyira szeretett minket, hogy megmosott bennünket az ő vére által. És miután megmosott bennünket, királyokká és papokká tett minket. És mindez múlt időben van leírva. Vagyis többé a bűn nem lehet akadály egy keresztény életében, Istennel való közösségében. Mert a bűnből a szent vér megmosott minket. Istennel tisztánk és fedhetetlenek vagyunk. És miután megtisztított minket, megmosott minket az ő vére által, rögtön előléptethet minket. És királyokká és papokká tett minket az ő Istenének és Atyának. Királyokká azért tett minket, hogy uralkodjunk. Papokká pedig azért tett minket, hogy szellemi áldozatok aláldozzunk. Mind a két tisztünk nagyon-nagyon fontos és nagyon izgalmas a keresztény együttjárásunk során, Istennel való együttjárásunk során. És tudjuk, hogy Istennek valamennyi ígérete ő benne lett, igenné és ámenné, vagyis ez a vágyát Isten, hogy már az Ószövetségben szerette volna, hogyha az ő népe papok birodalma lesz. Ezt az Új Szövetségben váltotta be, az egyszülött fiúban. Ő benne. Ő benne lett minden ígérete Istennek, igenné és ámenné. Vagyis mi igenis királyokká és papokká lettünk, ő benne. Ő benne. És ebben örvendezünk, mert ez két nagyon fontos és megtisztelő hely a számunkra. Ez nem azt jelenti, hogy királyi koronát hordunk itt a földön, és úgy jövünk, megyünk, és nem azt jelenti, hogy papi palástunk van, hanem szolgálatokat jelent. Feladatokat jelent, felelősséget jelent. És ezekről kell gondolkodnunk, hogy járhassunk abban a teljességben, amit Isten szíve vágyik. Már az Ószövetségnek is volt papsága, és volt papsági szertartása, volt temploma, és ugyanígy az Új Szövetségnek is megvan a maga papsága, a feladatköre és a temploma. A különbségeket nagyon fontos megvizsgálni. Mi a különbség a két szövetség között? Ha olvassuk a zsidó levelet, a zsidókhoz írt levélben nagyon-nagyon sok kijelentést kapunk az ószövetségi templom felépítéséről, és ott megtudjuk, hogy létezett a mennyben egy templom. És Isten meghagyta Mózesnek, hogy mindent annak megfelelően, amint a hegyen mutatott néki, úgy kell megépítenie a templomban Isten szolgálatára. Vagyis a földi templom, ami épült, először sátor, később Salamon csodálatos templomot épített, hasonmása volt a mennyeinek. Ez a mennyei templom volt a szellemi, az eredeti, amit Isten maga épített. És ennek hasonmására kellett megépíteni a földi sátortemplomot. Minden pontosan annak a mintájára, hogy Mózes látott a hegyen. Nagy különbség, hogy miután az Új Szövetségbe lépünk, a mennyei templomnak a mintája többé nem földi templom, hanem az ember maga lesz Isten temploma. Az ember maga lesz Isten temploma. Különbség továbbá, hogy az Ószövetségben a mennyei templomnak nem rendelkezett még főpappal. Hallottuk ezt az első tanításban, ha volt erről szó. Vagyis odafent a mennyben nem volt főpap. a földön kellett Áron rendje szerint való főpapnak betölteni a főpap feladatát. És ezt fejtegetve fogunk a zsidó levélre térni. Szeretném azonban nektek felhívni a figyelmeteket, hogy Isten mennyire sokszor felhívja a figyelmünket arra, hogy ebben az új szövetségben ne úgy gondolkodjunk, amikor azt halljuk, hogy Isten temploma, mint hogyha egy kézzel épített templom állna előttünk. És az ige olvasásában többször találkozunk ezzel, szeretném nektek a figyelmeteket ráirányítani, hogy halljátok meg Istennek a szavát, és gondolkodjatok el rajta. Az apostolok cselekedete 17. fejezetben, a 24-es vers mondja, az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivel hogy ő mennek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik. Ezt tudomásul kell venni, hogy nem kézzel épített templomokban lakik Isten, mennek és földnek ura. Hogyha nem ilyen templomokban lakik, akkor hol lakozik Isten szelleme? Az Ószövetségben tudjuk, hogy meg kellett építeni a sátrat, és volt a szentély, a külső sátor, és volt a belső sátor, a szentek szentjének nevezett rész, ahol volt a szövetség ládája, és ennek a szentek szentjének volt az a feladata, hogy itt lakozott Isten jelenléte a földön. De tudjuk, hogy a Jézus Krisztusunknak a halálával, amikor kereszten azt a kínos halált halta, akkor a kártit, amely elválasztotta a szentét, a szentek szentjétől, a tetejétől az aljáig ketté hasadt. És Istennek a szelleme ezzel azt jelezte, hogy most szabadon ki tud áradni a világba. Többé nincs bezárva. És lakozást tud venni az emberi templomokban, amit Isten magának a szent vérrel tisztított meg, hogy oda beköltözhessen. Ezt fogjuk olvasni most. És ez egy nagy titok, és sok ember nem tudja. Nagyon sok vallásos ember nem tudja ezt. Bemennek egy templomba, akkor úgy gondolják, hogy az Istennek a lakhelye. Nézzük meg, mit ír erről az írás. És mindig az írás szerint gondolkodjunk. Amen. Nézzük ezt meg a Korintusi levél, első Korintusi levél 3. fejezetében, 16-os versben. 16-17-es versekben. Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok? És az Isten szelleme lakozik bennetek? Pál szinte úgy kérdezi, hogy ez annyira alapvető, és nem tudjátok. Tudnotok kéne, ilyen hangnemmel írja. Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten? Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Olvastuk ugye jelenésedben, hogy megmosott minket az ő vérével, ezért vagyunk szentek. És templomát tett minket. Templomát tett minket. A 6. fejezet 19-es versében folytatjuk. Ugyanígy kérdezi megint. Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma? Vagyis egy templom lettünk. A Szent Szellem temploma lettünk, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok. Nehogy azt gondoljuk, hogy azt teszünk, amit csak úgy akarunk a világban, mert drága áron lettünk megvásárolva. És tartozunk valakinek számadással. És templomok vagyunk. Szent templomai az Úrnak. A templomban kell a papoknak bemutatni az áldozataikat. Vagyis, megnézzük a folytatását. 2. Korintusi levél, 6. fejezet, 16-os verse. Nagyon fontos ige helyek ezek, hogy megújítsuk az elménket erről. Hogy ne úgy gondolkodjunk, ahogy esetleg a régi vallásos múltunkban gondolkodtunk erről. Bementünk a templomba, mert azt hittük, hogy ott lakik Isten. Közben Isten mi bennünk lakik? Mi vagyunk a temploma. Köszönjük Istennek! 2. Korintusi levél, 6. fejezet és 16-os verse. Vagy mi egyezése Isten templomának a bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta. újra közli velük. Úgy látszik, hogy nagyon nehezen tudták ők is ezt feldolgozni, és ennek megfelelően előhozni az életüknek azt a szolgálatát, ami ezzel az új szövetségi papsággal jár. És Pál felhívja a figyelmüket. Ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta. Isten maga mondta. Lakozom bennük. Bennük lakozom, és bennük tábort járok. Ez egy egész külön tanítás lehetne, hogy a Szent Szellem milyen szolgálatot végez el bennünk, tábort jár bennünk, őrjáratot tart bennünk. Faltól falig, érfaltól érfalig. Egy tábort jár bennünk, és kijavítja a repedezéseket, az ő templomának a falrepedéseit. Ez az ige erről is szól. Bennük tábort járok, és leszek nékik Istenük, és ők nékem népem. Amen. Hatalmas igazság ez. És ezen rendszerint el kell időzni ahhoz, hogy közelebb jussunk a papi szolgálatunk betöltéséhez. Mert ahogy az Ószövetségben a papoknak be kellett menni a templomba, és ott ellátni a szolgálatukat, ugyanúgy nekünk, új szövetségi hívőknek be kell menni a templomunkba, vagyis ez mit jelent? A szellemi mélységekben, mert a Szent Szellem a szellemünkben lakozik, és ott el kell látni a szellemi szolgálatainkat. Amen. Amen. Zsidókhoz írt levélre nézzünk most, és a múlt heti tanításnak a folytatásaként olvassuk el még egyszer. Legtöbb Biblia szakértő szerint Pál írta ezt a levelet. Azokhoz a zsidókhoz, akik hajlottak úgymond visszamenni az ószövetségi rendtartásokhoz. És felhívja a figyelmüket, hogy óriási különbség van ebben az új szövetségben az ő papi szolgálatuk, és a főpap, és az ószövetségi szertartási rend között. Az egész levél szinte ezt boncolgatja, és a 9. fejezetnél, ha elkezdjük olvasni, akkor az első szövetségbeli Isten tiszteleti rendtartásokról olvasunk. Ez azért nagyon érdekes, mert amikor ezeket olvassuk, akkor mindig kapunk egy bepillantást arról, hogy milyen lehetett a mennyei. A mennyei pedig örök, az a mai napon is ugyanúgy áll. És azt maga Isten építette. Nagyon sokszor van az ember, hogy szeretne bepillantani oda-átra. De ez így nem adatik meg nekünk. De az ige tükrében megvan ez nekünk. Tehát ezért kell ezt megtanulmányoznunk. Vagyis nézzük a zsidókhoz írt levél 9. fejezetének verseit, az 1-től 7-es verseket. Annak okáért voltak ugyan az első szövetségnek, ez az Ószövetség, és Isten tiszteleti rendtartásai, és egy világi szentélye. Mert sátor építetett, melynek első részében volt a gyertyatartó, meg az asztal és a kenyerek felrakása. Ezt nevezték szentélynek. A második kárpiton túl pedig az a sátor, melyet szentek szentjének neveztek. Ebben volt az arany füstölő oltár és a szövetség ládája, beborítva mindenfelől arannyal. Ebben a mannás aranykorsó és Áron kihajtott vesszeje, meg a szövetség táblái. Fölötte pedig a dicsőség kerubjai, amelyek beárnyékolták az engesztelés fedelét, amikről most nem szükséges külön szólni. Ezek pedig eképpen lévén elrendezve, az első sátorba ugyan mindenkor bejárnak a papok az Isten tisztelet elvégzésére, a másodikba azonban évente csak egyszer, egyedül a főpap, sohasem vér nélkül, ezt mondjuk együtt ki, sohasem vér nélkül, melyet magáért és a nép bűneiért áldoz. Vagyis látjuk a képet, hogy a papok rendszeresen bejártak a szentélybe, a szentek szentjébe pedig, ahol Isten jelenléte lakozott, a főpap mehetett csak be, egyszer egy évben, de sohasem vér nélkül. Vérrel kellett oda bemenni, amely a nép bűneinek engesztelése volt. Ez volt az első szövetségbeli papi rendtartás. Nézzük az új szövetségi főpapunkról, hogy ír a zsidó levél. 8. fejezetben vagyunk zsidókhoz írt levél. 8. fejezetében, 1-től 6-os versekben itt Pál arról ír, hogy nekünk milyen főpapunk van ebben az új szövetségben. Így foglalja össze. A lényege pedig azoknak, amiket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, És ő a Jézus Krisztusunk, ugye tudjuk. Olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi székének jobbjára ült. Vagyis ő az igazi szentélybe ment, a mennyei szentélybe, az igazi templomba. Mint a szentélynek és amaz igazi sátornak szolgálja, amelyet az Úr és nem ember épített. Ezt maga Isten építette, ezt a templomot. Egy napon mindannyian meg fogjuk látni. Mert minden főpap ajándékok és áldozatok bemutatására rendeltetik, ezért szükséges, hogy neki is legyen valamilyen, amit áldozatul odavisz. Papoknak áldozatokkal és ajándékokkal kell Isten elé járulni, ez a feladatuk. Ha tehát a földön volna, még mindig a mi főpapunkról, az Úr Jézusról van szó, ha pedig a földön volna, még csak pap sem volna, lévén itt olyan papok, akik a törvény szerint áldoznak ajándékokkal. Itt a földön, ami Úr Jézus Krisztusunk nem lehetett volna főpap, mert ő nem az Áron rendje szerint jött a földre. Ő a Júda törzséből származott. Vagyis nem tölthette volna be itt a főpapi tisztet, nem is ezért jött. Akik a mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak, amint Isten mondotta Mózesnek, mikor be akarta végezni a sátort, meglásd, úgy mond, hogy mindent azon minta szerint készíts, amelyet a hegyen mutattak néked. Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, ezt Jézusról írja, amennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Amen. És mondja a hívőknek, írja, hogy ne gondolkodjatok többé a régi szerint, mert jobb ígéretek jöttek, egy jobb közbenjáróval, egy jobb kezessel, egy jobb főpappal, Isten mindent jobbá tett ebben az új szövetségben. Nézzük meg ennek a további részleteit. Ahogy Jézus Krisztus elfoglalta a főpapi tisztét, ahogy a mennyei felségnek a jobbjára ült, miután bemutatta a véráldozatát, ő be kellett vigye a saját vérét, a szent vért, ami a Szent Szellemtől fogant, be kellett vigye az igazi, a mennyei szentek szentjébe, és be kellett mutatni a véráldozatát. Egyszer és mindenkorra való áldozat volt ez. És ez elegendő volt a mi bűneink eltörlésére. Az egész világ bűneiért engesztelő áldozat volt. Vagyis az ő szolgálatában nem évről évre kellett ezt bemutatni, mert az ő vére a szent vér volt, bűn nélküli volt, és ezért képes volt a bűnök eltörlésére. És leült az atyának jobbjára. Az atyának a jobbja egy olyan hatalmi helyet jelöl, amely minden hatalom fölött való. Minden erő és hatalom fölött. Az atya jobbja. A világ egyetem legmagasabb hatalmi pontja. Látnunk kell ezt. A papság, tehát a főpap látjuk, hogy bement a szentélybe, a mennyei szentélybe, és leült az atya jobbjára. Az új szövetségben Isten rendel egy papságot, mint látjuk. Ezek a papok pedig mi lettünk, akiket a szent vér megmosott. Vagyis Jézus örökkévaló főpapsága alatt egy olyan papság szolgál neki, ahol lettünk papok birodalma, papokká és királyokká tértetett minket. Mindannyian, akik csak újjászülettünk és a szent vérrel megmosottak lettünk, hivatalunk lett a papság szolgálata. Ezt szeretném a továbbiakban veletek végignézni az igék tükrében. Zsidókhoz írt levélben vagyunk még mindig, és nézzük a 9. fejezetnek a 12-től 14-es verseit. A szent vérről tudunk itt meg valami nagyon fontosat. Arról a szent vérről, amit a mi főpapunk vitt be a mennyei szentélybe. És nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által, ment be egyszer és mindenkorra a szentélybe örök váltságot szerezve. A 12-es vers. 13-as folytatja. Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára. És most figyeljetek, mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökkévaló szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek. Megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. És ez a szent vér, amit bevitt a mennyei mindenható oltárára, ez megtisztított minket, de nem csak a test tisztaságára volt jó. A lelkiismeretünket tisztította meg a holt cselekedetektől. Vagyis a bűnnel olyan a viszonyunk továbbá, mintha ezt el sem követtük volna. Mert nem nyomja a lelkiismeretünket. Tiszta a lelkiismeret, megtisztult a lelkiismeretünk minden bűntől, amit csak elkövettünk, hogyha a Szentvért alkalmaztuk és kértük rá. És ez a megtisztítás azért volt, hogy utána szolgálhassunk az élő Istennek. Ez ugyanez, amit a jelenésekben olvastunk, hogy megmosott minket az ő vére által, és tett minket királyokká és papokká. Itt is olvassuk. Megtisztított minket a holt cselekedetekből, hogy szolgáljunk az élő Istennek. És szolgálatra vagyunk elrendelve. Nem csak úgy élünk itt a nagyvilágban. Isten szolgálatra tisztított meg minket. A Szent Vérrel egy papságot és egy királyságot, egy saját népet, egy tulajdon népet tisztított magának. Szeretnék itt a lelkiismeret témakörben egy rövid bátorítást adni nektek. Amikor úgy gondolod, hogy vétkeztél, vagy bűnt követtél el, vagy valaki vádol, vagy valamit tettél, akkor csodálatos ez, hogy be tudunk tekinteni ide a lelkiismeretünkbe. És ez kell a mérvadó legyen. Mert a lelkiismeretünk pontosan megmutatja, hogy vádol minket, vagy sem. Ezt szeretném nektek az igéből megmutatni, hogy szabadok legyetek minden károsztatástól és minden vádolástól a jövőben. És ez egy kis kitérő most. A János első levele, a 3. fejezetében a 21-es verset olvassuk. Itt azt mondja az apostol, szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, vagyis ha a lelkiismereted tiszta, bármit mondhatnak rólad. Hégen mondta, ha vádolják, hogy a nagymamáját meggyilkolta. Bármi jöhet elő, mert az ellenségnek a száján lehet ez is és az is. Olyan a dolgok, amik nem is igazak. De azt mondja, ha szívünk nem vádol minket, vagyis ha a lelkiismeretünk nem vádol minket abban, akkor bizodalmunk van Isten előtt, tiszták vagyunk. És akármit kérhetünk, megkapjuk tőle. Ez nagyon fontos, a te lelkiismereted abban. Senki más nem lát bele, csak Isten meg te. Ezért te pontosan tudod, hogy te tiszta vagy, a lelkiismereted megtisztult attól, vagy sem. Elkövetted egyáltalán, vagy sem. És a 20-as vers, kanyarodjunk vissza egy verset. Mi van akkor, ha a szívünk vádol minket? Ugye két lehetőség van. A szívünk nem vádol minket, akkor a Szentvér által teljesen tiszták vagyunk. Mi van akkor, ha a szívünk vádol is minket? Ez a 20-as vers írja. Ha a szívünk vádol minket, akkor foglalkozni kell vele. Mert azért van a lelkiismeretünk. És rögtön írja, hogy Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Vagyis Isten még akkor is, ha te szíved vádol, ő tudja, hogy a Szentvér ott van feletted. Neked csak hivatkozni kell a Szentvérre. És már is a 21-es vers az érvényben, hogy a szíved nem vádol többé. A lelkiismereted nem vádol többé. De ezt neked kell elvégezned a szívedben. Isten akkor sem vádol téged, a 20-as versben ezt olvasod ki. Isten nagyobb a mi szívünknél. Igaz, hogy a te szíved vádol téged, de Isten, aki nagyobb a te szívednél, ő nem vádol. Nincs kárhoztatás Krisztusban. Szeretném egy nagy áment mondanátok erre. Isten nagyobb a te szívednél, és ő nem vádol téged. Aki vádol téged, az a saját lelkiismereted, ha tudod, hogy azt tetted. És akkor a Szent Vérhez kell folyamodnod. Olvastuk, hogy a Szent Vér tisztítja meg a lelkiismeretünket. Mindaddig, amíg a lelkiismeretedben nincs ez a tisztaság, ez az érzés, hogy ezt a bűnt el sem követted volna, nem járultál oda a Szent Vérért. Ezt meg kell tenni. A Szent Vér az, ami megtisztít minket, hogy újra szolgálhassunk. Szent tisztaságban, mert Isten egy szent papságot akar magának. Emeljétek fel a kezeteket, ha értitek. Amen. Köszönöm Istennek. Szolgálatra vagyunk tehát megtisztítva, visszakanyarodván a Zsidó 90, a 14-es verse. Megtisztítja a lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, és hogy folytatja, hogy szolgáljunk az élő Istennek, vagyis egy szolgálata lettünk megtisztítva. Ez az ember szívét megint izgalomba hozza, hogy Isten számít ránk. Isten egy szolgálatot tart fenn a számunkra. Ha nem is tudunk róla, hogyan tudnánk betölteni azt? Sehogy sem. Először hallani kell róla. Először hallani kell róla. Ezért most nézzünk egy képet meg a mennyből. A Jelenések könyve sok képet ad, betekintést a mennyből, hogy a mennyei színterekre kapunk betekintést. És itt a Jelenések könyve 5. fejezetében, a 8-as versben kapunk a mennyről megint egy betekintést. Ugye nagyon érdekel minket a menny, mert először is mi is oda megyünk, az lesz majd az ottani tartózkodási helyünk, ha kiköltöztünk a testből. Másrészt pedig a szeretteink vannak már oda át. Sokat gondolunk velük, és azt szeretném néha úgy látni, hogy hol és hogy vannak és mint vannak, de ez nekünk most nem adatik meg. Viszont az igéből kapunk betekintést, hogy milyen odafent. És ezért nagyon fontos ezt tanulmányozni. Tehát Jelenések könyve 5. fejezet és 8-as verse. És így szól ez a gyönyörű vers. És mikor elvevi a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt. Mindegyiknél hárfák és aranypoharak lévén, jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai. Halleluja! Menjünk tovább. Látjuk, hogy a szentek imádságai, mint jó illatok jelennek meg a mennyben. Jelenések könyve 8. fejezet. 3-as vers. Közben forgass magadban ezt, hogy Isten azért tisztított meg, hogy szolgálatra tegyen téged. Hogy szolgáljatok az élő Istennek. Nézzük tovább a 8. fejezet 3-as versét. És jöve egy másik angyal, és megáll az oltárnál, arany tömjén ez őt tartva, és adaték annak sok tömjén, hogy tegyen minden szenteknek imádságaihoz az arany oltárra, amely a királyi szék előtt volt. Megint csak találkozunk a szentek imádságaival, és ezzel a sok tömjénant még az angyal hozzátesz az imádságokhoz. Maguknak az imádságoknak is van egy illata, és az angyal pedig még ezt egy nagy mennyiségű tömjénnel felillatozza, és úgy viszi az oltár elé. Gyönyörű, gyönyörű, gyönyörű kép. És felnéne a tömjén füstje a szentek imádságaival az angyal kezéből az Isten elébe. Amen. Vagyis az imádságaink, mint illatok jelennek meg ezekben a versekben. Azt kell most néznünk, hogy visszatekintünk megint erre az ószövetségi papi szolgálatra, hiszen az mind képmása, árnyéka volt annak, ami majd az eljövendő, az igazi, a szellemi. Minden fizikai látható dolgnak van egy szellemi képmása, ahonnan az tükröződik. A szellemi mindig az igazi, az alap és az örök. Nézzük meg, hogy mit ír Mózes könyvében Isten, amikor az illatáldozatokról tanít. A Mózes 2. könyvében, a 30. fejezetben. Nagy hálával veszük a szívünkben Istennek ezeket az igéit. A 30. fejezetben az illat áldozati oltárról olvashatunk. És az 1-es, a 7-es és a 8-as verseket akarom nektek erről mondani, hogy megint csak egy képet kapjunk arról, hogy Isten hogy rendelte az illat áldozatot az ószövetségi pap számára. Csinálj oltárt a füstölő szerek füstölgésére is, széttémfából csináld azt. Áron pedig füstölögtessen rajta minden reggel jó illatú füstölőszert, mikor a mécseket rendbeszedi, akkor füstölögtesse azt. És amikor Áron esténén felrakja a mécseket, füstölögtesse azt. És most figyeljetek, szüntelen való illattétel legyen ez az Úr előtt, nemzetségről nemzetségre. Az illatnak szüntelen kellett áradni föl Isten szín elé. Szüntelen illatáldozatokkal kellett áldozni. Ez most sincs másként. Az új szövetségi papnak ugyanúgy ebben a papi szolgálatában, az illat oltárán, imádság illatokkal szüntelen kell áldoznia az Úrnak. Szüntelen imádkoznatok, ugye írja az ige? Szüntelen, szüntelen, szüntelen. Szüntelen való rendelése, szüntelen való illatáldozatok. Dávid kapott ebbe egy betekintést, amikor a Zsoltárok könyvében azt énekli, mint jó illatú füst jusson elődbe imádságom. És kezem felemelése estéli áldozat legyen. És Dávid kapott erről egy képet már az Ószövetség során, hogy az imádságaink mint illat, jó illatú füst csapják meg Istennek az egész lényét, és gyönyörködik benne. ezek az imádságaink. Amen. Imádság illatokkal kell tehát illatoznunk Isten trónja előtt. Ez a papi szolgálatunk része, hiszen királyokká és papokká tett minket, és a papnak szüntelen való áldozati része ez. Amen. Tett minket királyokká és papokká. A királyságnak a feladata, hivatala, hogy uralkodjon az életben. Uralkodnunk kell az életben. Ahogy ez király érvényre juttatja az Úr Jézus Krisztus, a királyok királyának hatalmát, és uralmát, és mindenek felett való erejét, minden élethelyzetben. Érvényre kell juttatni. Ez a király feladata. Uralkodik egy helyzet felett. Hatalmat vesz egy helyzet felett. Kijelenti az Úr Jézus nevének hatalmát. A király uralkodik, parancsolatokat hoz, rendeleteket léptet érvénybe. A királynak szava hatalmas, ezt írja az ige, ugye? A királynak szava hatalmas. A mi szavunk, mint a királyok királyának, az Úr Jézus Krisztusnak megbízottai és királya itt a földön, a mi szavunk mindenható, ha az ő nevében ejtjük ki. Mindenható. Mindenek felett való. Ahogy Jobb könyvében mondja már az írás, és azt tudnatok kell, hogy egy szellemi igazság, úgyhogy rendeld el, és meg lesz az néked. A király rendeleteket hoz. Ezt tudnunk kell, hogy királyi hivatalba léptettünk. Istennek a királysága vagyunk. Nem csak papsága, királysága. A király uralkodik. A Róma levél írja ezt. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által. Vagyis az azt jelenti, hogy az egynek bűnesete, az Ádám bűnesete által, akik csak Ádám alatt születtek, egész Jézus Krisztus megjelenéséig, azok, ha egyetlenek bűn sem követtek el egész életükben, akkor is a bűn alá voltak rekesztve. Akkor is bűnösök voltak. Tehát nem a bűn megcselekedése által lettek bűnösök, hanem az egy által. Ez így egy szellemi törvény. Ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, mindenki uralkodott a halál. Mennyivel inkább uralkodnak az életben? Ez rólunk szól. Az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelmet bőségében vették, és a megigazultság ajándékát megragadták. Vagyis nekünk egy uralkodás van elrendelve. Mennyivel inkább uralkodnak az életben? Az egy Jézus Krisztus által. Vagyis ez egy valóság a számunkra. Mert megnyertük ezt a megigazultságot, ezt megragadtuk. A kegyelmet pedig bőségében vettük, bőséges kegyelmet vettünk. Ez azt jelenti, hogy minden helyzet felett tudunk uralkodni. Minden helyzet felett. És ezt gyakorolnunk is kell. Egy királyi rendelet lehet például, hogyha az orvos közli veled a vizsgálatok után, hogy sajnos egy gyógyíthatatlan betegséggel állunk szembe. Nem tudunk segíteni, mondja az orvos. Ez az ő szintjén, az ő tudománya szerint ez elfogadható, mert ő őszintén ezt elmondta. De te ilyenkor, mint a királyok királyának, földi kirendeltségű királya hozhatsz egy rendeletet, hozhatsz egy parancsolatot. Ez a betegség nem lesz halálos, megmondhatod az orvosnak. Mert a drága Szentlélek, aki bennem lakozik, akinek a temploma vagyok, életet lehel belém. Megelevenít engem. És elrendelem a mai napon. És írd fel magadnak. Ez királyi parancsolat. És ennek úgy kell lennie. Ennek úgy kell lennie. A király parancsolhatott életet, vagy halált, ha valakit elébe állítottak. Ha vádlottat elé hozták, a királynak a hatalmában volt, hogy az életét meghagyja, vagy a fejét veszi. Ez a te helyed a mai napon. Helyzetek felett uralkodhatsz. Az ellenség szándékai felett uralkodhatsz. Annak a ráknak a testedben halált parancsolsz, és ki kell száradjon. Utolsó sejtjéig. Ki kell száradjon a testedből. Mert a király szava szólt. Amen. És ezt gyakorolni kell. Jézus nem csak szólta ezeket, hanem meg is cselekedte. De én szóltam, és meg is cselekedtem, mondta az Úr. A keresztény körökben hallani, hogy úgy vélekednek néhányan, hogy néhányunkat királyokká tett az Úr, megint másokat közülünk, néhányakat meg papokká. És ez tőle függ, hogy most az egyikünket királye, másikunkat pappá hívja el. Tévejgés. Azért veszélyes, mert az ember úgy hajlamos erre, hogy igen, én jobban szeretek talán imádkozni, akkor inkább az Úrnak egy papja vagyok, és elengedi a hatalmát, a királyi hatalmát. Ha ilyen tanítást hallottok, azonnal olvassátok fel, hogy hogy írja az ige. Olvassátok fel az illetőnek és magatoknak is. Azt írja, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság vagytok. Mind a kettő ott szerepel benne. Királyok és papok is vagytok. Megmosott az ő vére által, és tettiteket királyokká és papokká. Az ő Istenének és Atyának. Mind a két helyet megkaptad. Mind a két szolgálati hely a tiéd. Egy szemében, minden egyes templom az Úrnak. Kell, hogy uralkodja a Földön, és kell, hogy áldozatokkal szolgáljon a főpapja által a mennyei mindenható Istennek. Mind a két helyünk köteles részünk. Amen. Vagyis mind a két hivatalt be is kell töltenünk. Királyokként uralkodni, és papokként ima áldozatokkal, illat áldozatokkal áldozni. Mi történik, ha az illető az egyik hivatalát elhanyagolja? Megfeledkezik róla, vagy nem gyakorolja, vagy félreteszi, vagy nem tartja olyan fontosnak. Mondjuk erről a papi szolgálatról elfeledkezik. És gondolja, hogy ettől még a királyi parancsolatai ugyanúgy élesek lesznek. Erőteljesek lesznek, ha parancsolgat. És bizony nem. Mert ez a két szolgálat karöltve jár egymással. Tett minket királyokká és papokká. Hogyha betöltöd ezt a papi tisztedet, abban a csodálatos szentszellem közösségben, hogy az Atya kedvét leli benne. Mert kedvesek, hogy olvastok, kedvesek ezek Istennek. Akkor nagyon könnyű lesz gyakorolni a királyi hatalmadat. Minden körülmények felett. Nem fog megcsorbulni ez. Nem fogsz megszégyenülni benne. Nem fogsz megszégyenülni. Olaj lesz minden szavadon. Ott lesz a Szent Szellem olaja. Amit megtiltasz, valóban tiltva lesz. És fogod látni a szemedre, milyen gyönyörűen működik. Halleluja! Újra szeretném a figyelmeteket visszavezényelni erre a szóra, hogy olyan áldozatokkal szolgáljunk, amelyek kedvesek Istennek. Amelyek kedvesek Istennek. És ez állandóan kell foglalkoztassa a szívünket. Uram, mi az, ami neked kedves illat az életemben? Segíts, mutasd meg, hogy azokat cselekedjem. Kedves illatok kell legyenek a trón előtt. Állandó, 24 órában szüntelen illatozással kell illatoznunk Isten előtt. Szüntelen illat áldozattal kell áldoznunk. És ezek nem az ószövetségi füstölők, hanem mi szellemi temploma lettünk Istennek. Ezek szellemi áldozatok. Nézzük a Róma levél, hogy írja. Róma 15. Róma 15-ben áldott legyen az Úr Szent neve. Róma 15-ben 16-os vers. Hogy legyek a Jézus Krisztus szolgája a pogányok között, munkálkodván az Isten evangéliumában, hogy legyen a pogányoknak áldozata kedves, és a Szent Szellem által megszentelt. Halleluja! Pál azon munkálkodott, hogy azok az áldozatok, a pogányok, akiket megtérített, akik evangélium hirdetésén az Úrhoz tértek, azoknak az áldozata kedves legyen Isten előtt, és a Szent Szellem által megszentelt. Ebből kihangzik az, hogy semmit az életben nem tudunk cselekedni a Szent Szellem nélkül. Mert az áldozataink is a Szent Szellem által lesznek a trón előtt megszentelve, és így lesznek kedvesek Istennek. Ha figyeltétek, az Úr Jézus Krisztus a véráldozatát is az örökkévaló Szellem által kellett bemutassa. A Szent Szellem semmiből nem maradhat ki az életünkben. Semmiből. Amint kihagytuk őt, akkor szellem nélküliek, vagyis testiek lettünk. Testből szolgálni Istennek, szellem nélkül. Nincs illata Istennek. Nincs illatozás. Nagyon figyeljetek erre. Sokszor panaszkodnak az emberek, hogy ezt is tettem az Úrnak, meg azt is tettem az Úrnak, meg mindent felsorolnak. Igen, de benne voltál a Szent Szellem. Hát ha őt kihagytad, akkor nem jutott el Isten oltárához. Nagyon figyeljetek erre. A Szent Szellem közössége van elrendelve a szenteknek. A Szent Szellem által tudjuk ezeket az áldozatainkat bemutatni, az ima áldozatainkat, a hála áldozatainkat, a magasztalásainkat. Minden percben tudnunk kell, hogy a Szent Szellem által folynak ezek, hiszen a Szent Szellem temploma lettünk. Áldott legyen az Úr neve. Itt jön a tavasz, jön a virágzás, jön a fák virágba borulnak, és ki ne szeretne kimenni ilyenkor, és ezekből az illatokból mélyeket szippantani. Át végigmenni az akác soron, és gyönyörködni ezekben az illatokban. Ez egy gyönyörűség, amikor a virágok illatoznak, és annak az illatában egyszerűen egy másik dimenzióba kerülünk szinte. És tudd meg, hogy Isten az ő képére teremtett téged, azért szereted ennyire az illatokat. Ő is nagyon szereti. Mennyire valóságos ez az illatvilág a szellemi birodalomban. Egyszer kaptam Istentől erre egy szempillantásnyi betekintést. A Hégen könyvekben is olvashattok erről, hogy micsoda illatok vannak a szellemi birodalomban. És ezek szellemiek. Egyik pásztorkonferencián beszélgettem az egyik kedves, nagyon kedves pásztortestvéremmel, és az egyik pillanattól a másikra egy olyan erős, tömén illat csapta meg az orromat, hogy kerestem, hogy ki tört össze valami szelencét, vagy honnan jött ez az illat, és senkinek a keze sem mozdult, senki más nem érezte, nem mertem szólni se. Olyan erőteljes volt, hogy mindent felülmúl, és nem lehet nem észrevenni. És az Úr tette rá a pecsétjét, hogy amit az én pásztor testvérem mondott, az egy kedves cselekedet volt neki. Mert épp arról beszélt, és az újságban olvassátok a beszámolóját, most nem akarok erre külön kitérni. Egy nagyon kedves cselekedetet tett az Úrnak. És ennek a bizonyságát miközben mondta, ez az illat elöntötte a légteret körülöttem. És ezek fenséges illatok. Fenséges illatok. Mennyei illatok. És ilyen illat áldozatokra vagyunk elhívottak az Úr előtt, hogy áldozzunk. Amen. Amen. És egy napon fogjuk ezeket mi magunk is szellemileg érzékeny, de az Isten már most is megadhatja nekünk, hogy betekintést kapjunk ebbe. Bepillantások ezek. Ha már hallottál a szellemi birodalomba gyönyörű dicséretek, zenék, hangvilág, illatvilág. Gyönyörűséges. Gyönyörűséges. Látjuk tehát, hogy a kereszténység az jóval több annál, mint hogy kapsz egy űrlapot, és a nyomtatványon kérdezik, hogy a vallása, és akkor be kell húzni a kis buddhizmus, vagy hinduizmus, vagy iszlám, vagy keresztény. Általában ugye ki kell tölteni az űrlapot. És Jézus Krisztus nem azért jött a földre, hogy még egy vallással meggazdagítsa az emberiséget. Nem azért jött. Akármennyire csodálkozom most. Nem azért jött, hogy vallást hozzon a földre. Mert a kereszténység nem vallás az én szememben. A kereszténység az Isten szelleme az emberben. Jézus azért jött, hogy életünk legyen, és hogy bővölködjünk, írja a Károli. A bővített fordítás így írja. Jézus azért jött, hogy életünk legyen, és azt a teljességében és a túlcsordulásában éljék meg. És addig önti az Úr az ő életét beléd, amit te beteljes lesz ő benne, teljes leszel ő benne, és a túlcsordulat te edényedből rá erre az elveszett, pusztuló világra. Ez a kereszténység. Az ő élete benned. Halleluja! Azt Jézus mondja, azért jöttem, hogy újabb vallást hoznak a földre. Ezt mondja János 10:10-ben? Nem. Azért jöttem, hogy életük legyen. Az ő életét hozta el az embernek. Nem mondhatjuk, hogy ez egy vallás. Mert nem rendeleteket hozott. Nem vallási gyakorlatokat hozott. Az ő életét hozta, az örök életét hozta. Ez az élet gyógyít meg téged. Ez az élet kell, hogy átjárja a lényedet. A szellemedből csordul a lelkedre, és onnan a testedre. És a testednek a betegségei így gyógyulnak meg. Egy kereszténynek a Róma 8:11 szerint jár a gyógyulás. Annak a szelleme, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket az ő bennetek lakozó szelleme által. Vagyis egy megelevenítés jár nekünk osztály részül. A szellemünkből folyik ez az élet, és folyik rá az életünkre. Ez nem nevezhető vallásnak. Egyetértetek, nagyon fogok körülni neki. Amen. Sokkal több annál, ezt akarom mondani vele. Sokan vallásnak tartják, milyen vallású vagy keresztény. De ebben csak beskatujáztok Istent. Áldott legyen az ő szent neve mind örökké. Amen. Szellemi áldozatok, mi mindig itt tartunk, visszakanyarodván. Szellemi áldozatokkal áldozatok, amelyek kedvesek Istennek. Ha ez ennyire fontos, akkor gondolkodjunk el, hogy milyen áldozatok lehetnek ezek. Beszéltünk már arról, hogy vannak a hála áldozatok, vannak a dicséretek, vannak a magasztalások. Nézzük meg, hogy a zsidó levélben mit tanulunk még erről, mert itt még ír az ige, és ezt is meg kell gondolnunk, hogy mit jelent még az, hogy ilyen áldozatokban gyönyörködik, és akarjuk, hogy Istennek kedvesek legyünk, hogy ő gyönyörködhessen bennünk. Nézzük meg a zsidó levél 13-ban. És közben megköszönöm Istennek a végtelen kegyelmét az életünk felett. Mert mindez kegyelemből van. Mert Isten úgy szerette ezt a világot, az egyszülött fiát adta az ő életét. Ahogy az atyának élete volt önmagában, úgy volt a fiúnak is élete önmagában, és ezt az életet jött nekünk odaadni. Ezért jött a földre. Az ő életét adta nekünk. Ezt egyetlen más vallás sem mondhatja el, hogy Isten élete van ő benne. Nincs feltámadt királyuk. Amen. Halleluja. A zsidókhoz írt levél 13. fejezet 15-ös és 16-os versei. Annak okáért, ő általa vigyünk dicséretnek áldozatát mindenkor. Mindenkor. Akkor is, ha örömünk van, és akkor is, ha könnyeink vannak. Dicséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét. Halleluja. Vagyis egy vallástételről van szó, a görögben a legjobb kiejtésem szerint a homológia szó áll, ami azt jelenti, hogy mindenkor ugyanazt vallani, mindenkor ugyanazt mondani. Soha ne legyen más a szádon csak az, ami meg van írva. Egy helyzet felett, ami nem túl fényes jelenleg, ha elszánod magad is, csak az Isten igéjét szólod felette. És így viszed, ezt a helyzetet Isten elé, a trónra. Az igét szólván, az igében hatalmat vévén. És semmi más nem mondasz, csak azt az igét, ami arról meg van írva. Ez egy kedves áldozat Istennek. Az ő, és ezt Jézus nevében tévén. Az ő nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét. És hatalmat vévén, az életünk felett, és csak az igét szólni. Ez egy kedves illat. Felterjesztjük az igét a trón elé. Atyám, itt ebben a családban az ige uralkodik. És csak ezt szólom. Ez egy kedves illat Istennek. Halleluja. Folytatja a 16-os vers. A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne felejtkezzetek, mert az ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Vagyis ezt is gyakoroljuk. Adakozunk, ahol tudunk, jótékonyságot gyakorlunk, szegényeknek adakozunk. Szolgálat céljára adakozunk. Ezekben gyönyörködik az Isten. Köszönjük neki, hogy ezeket tanít minket. Tanít minket. Egy szellemi törvényt szeretnék elétek tárni. Hát a következőkben egy pár igét, egy imádságot, igei megvallást, imádságot szeretnék veletek elmondani az imakönyvből. Hogy megértsétek, hogy mennyire fontos, hogy csak az ige legyen a szánkon, ahhoz, hogy meglássuk a győzelmet. Nézzük meg egy szellemi alapelvet. Nem kell lapozni egyet sem. 13. fejezet zsidókhoz írt levél. Isten jóságából. 13. fejezet, és 5-6-os versek. Először olvasom az egész két verset egyben, és utána szeretném, hogyha kiemelhetnénk ebből valamit. Tehát így szól, fösvénység nélkül való legyen a magatok viselete. Elégedjetek meg azzal, amitek van, mert ő mondotta, nem hagylak el, sem el nem távozom tőled. Úgyhogy bízvást mondjuk. Az Úr az én segítségem, nem félek. Ember, mit árthat nékem? Vagyis találkozunk itt ebben a két mondatban egy-egy idézettel az Ószövetségből. A referenciában megtaláljátok, hogy hol, pontosan hol. Idézett 5-ös versben is, és idéz a 6-os versben is egy isteni kijelentést. És nézzétek meg, hogy hogy bátorítja őket. Az 5-ös versben azt mondja, mert ő mondotta, az Isten. Mert ő mondta, Isten mondta, és jön az idézet. 6-os vers így folytatja, úgyhogy bízvást mondjuk, és megint jön az idézet. Mire tanítja Pál őket? Azt mond bizalommal, amit Isten mond. Amit ő mond, mert ő mondta, ezért bizvást mondjuk, bizodalommal mondjuk, bátorsággal mondjuk. Itt tanítja őket, ebben itt van a megvallás, hogy Isten igéje legyen a szádon, és ez bizvást és bátran mondjad, bármilyen helyzetre. Bármilyen helyzetre. Itt arról tanítja őket, hogy nem hagyja Isten benneteket soha. Ezért bátran jelenség az Úr a te segítséged. De ez ugyanígy igaz, a gyógyulásod, a gyarapodásod, a munkahelyi problémáid is, minden egyéb terület az életednek, ugyanígy igaz. Megkeresed, hogy ő mit mondott. Előkeresed. Az a te rémád. És te azt a rémád bátran mondod. Bizvást mondod. Bizodalommal mondod. És csak azt mondod. És ez egy illatáldozat Istennek. Belemelsünk abban a hibában, hogy ránézzünk, hogy ez még mindig nem úgy néz ki. Nem baj. Ez a hit útja. Annak úgy kell alakulnia, mert a hitünk faragja. És Isten munkálkodik rajta. És a megvallásaink rajta vannak. És rajta van a szellemkardja. Rajta van a réma. Rajta van Isten szeme. Istennek gondja van az ő igére. Ne add fel útközben, aki feladja, az nem látja meg a győzelmét. Ne add fel. Soha nem adjuk fel. Mert Isten igéje az igazság. Nem kaptam a bátorítást tőletek. Nem a tapsot kértem, bátorítást kértem. Érzem, hogy egyetértetek velem. Egyetértetek velem? Emeljétek fel a kezeteket. Halleluja! Gyönyörűséges az Úr szent igéje, és ezen a szellemi alapterven, mert ő mondta, ezért bizzást fogjuk mondani, Isten igéjét. Következő területeken szeretnék veletek imádkozni. Az országunk első minden helyen, ahogy megparancsolta az írás, és utána a mai témakörömben szeretném egy kicsit munkálni az igét a szíveteken és az én szívem, és együtt a hitünkkel, hallani Istentől. Mert ez kulcsfontosságú. Állhatsz a hitedben, szólhatod az igét, és amikor az Úr adja a vezetést, és aztán nem hallod meg, akkor jön egy újabb kör. Újra végig kell menni azon a hegyen. Körbe-körbe, vagy végre meghallod, hogy mit mond az Úr, mikor jobbra és mikor balra. A Szentelem vezet minket, és ő szól. Ha ő szól, akkor neked ezt meg kell hallani. És a fülünkkel hallani kell, a szellemi füleinkkel. Ez nem külső hang, amit hallanod kell. A belsődben kell meghallanod. És van, hogy szavak nélkül szól a Szentelem. Egyszerűen tudod. Belül tudod. Tudod, és tudod, és tudod, hogy azt kell tenned. Az van a Szent Szellemtől. Akármennyire mondják a körülmények, hogy nem, és nem, és nem, te megtévesztetlenül tudod, ez a jó pásztor hangja. És meghallják a juhok. Halleluja. Ezt szeretném veletek munkálni, és ez mind a két imakönyvben van ilyen imádság. Az egyes imakönyvben van a szemeink itt, a füleink figyelmeznek című ima, és a kettesben pedig a nézve nézek és látok. És ezeket fogom veletek most, ha Isten kegyelméből, közös hittel, egy akarattal, Isten igét szólván érvényesíteni az életünkre. Igenis megnyílnak a szellemünk fülei, és hallunk Istentől. Egyetértetek ebben, ennek így kell lenni? Nem maradhat el. Ezekben a veszélyes napokban, ahol kint leselkednek a százféle veszélyek. Meg van írva, hogy egy ellenet készül fegyver sem lesz jó szerencsés. És ha ezt vallod, a Szent Szellem úgy fog vezetni, hogy amikor az a baleset ott történik, te ne ott legyél. Te fogod hallani, neked egy másik irányba kell menned. Meg fogod hallani. Mert a Szent Szellem szól, és te meghallod azt. Amen. Amen. Köszönöm akkor, drágáim. Elővesszük az ima könyvünket. Nagyon sok gyógyító ajándék volt a mai napra, amiket most, ami kinyitjuk a könyvet, elsorolnék, és aztán a gyógyító sorokat állítjuk fel. A szemben, a jobb szemben van egy olyan furcsa, erőteljes kenet, ami egy tengelyfedüléses problémával kapcsolatos is egyben. Szeretnénk azt megtalálni. Az nem jó, amikor utána suttogjátok a fülünkben, miután elment mindenki, hogy miből gyógyultál meg. Az nem jó. Mert az Jézus neve nem magasztaltatott fel abban. Vagyis ilyenkor le kell győzni a szégyenlősségünket, meg le kell győzni, hogy restelkedünk, hogy oda kiálljunk, de nem adtuk oda Istennek a dicsőséget, ami neki jár ezért. Tehát a szemben van egy, a bal tüdőben van egy nagyon erőteljes munkája Istennek, ami azt jelenti, hogy egy daganat fog anyagtalanná válik. Összezsugódik és eltűnik. Ezt is hol lehet írni a nagykönyvben. Az örömíradó, köszönjük Istennek. Kinek van ilyen problémája különben? Akinek van, többen vagytok, jelezzétek a sorban, el fogom átkozni, de a Szent Szelmes már amúgy is munkája. A válban van gyógyítókenet. A jobb és a bal válban, és ez a két vál nem ugyanolyan gond. Tehát az egyik valakinek a jobb vállával, és megint valakinek a bal vállával van gondja, ami azt jelenti, hogy ez nem egy illető, aki a két karját nem tudja emelni. Két külön probléma. A jobb és a bal. Ez a tudás szava egy nagyon pontos és határozott ajándék Istentől. És az ő kegyelméből működik. Mert annyira szeret benneteket. Mert annyira szeret benneteket. A torokban volt gyógyítókenet, amit észleltem, és a szívben. A szívben. És megköszönjük Istennek. És jöhetnek újabb ajándékok, amikor a Szent Szem keresztséget vesztük majd, mert ha vannak, akik nem keresztelkedtek meg, ezt is megtesszük. Tehát nagyon sok dolgunk van még, és most az ígére tekintünk. Ki az, aki ma jött először? Van-e olyan köztünk? Igen? Nagyon figyelünk arra, hogy amikor kijöttök a sorba, először is köszöntünk benneteket. Ha kijöttök a sorba, akkor jelzitek, hogy először vagytok. Mert szeretnénk veletek külön imádkozni, és nagyon köszönjük Istennek, hogy elhozott benneteket. Tehát országért folyik az imádság elsőként. Papi szolgálatunkat fogjuk most teljesíteni. Papi szolgálatunkat. Áldott legyen az Úr Szent neve. Készen állunk erre? Lehet kukucskálni a szomszéd ima könyve is. Van, aki már tudja kívülről. Tehát, ima az országunkért. Mennyei Atyám, azt tanítod az igédben, hogy mindenek előtt tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, közbenjárások és hálaadások minden emberért, királyokért és minden hatalomban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet élhessünk teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Ezért mennyei Atyám, Jézus nevében imádkozom, és köszönetet mondok neked az országért és a kormányért. Eléd járulok imádságban, a hatalmi pozíciókban lévőkért. Imádkozom és közben járok a miniszterelnökért, a miniszterekért, a parlamenti képviselőkért, a politikusokért, a polgármesterekért, a bírókért, a rendőrökért, a kormányzó testületek tagjaiért, akik bármilyen beosztásban hatalommal bírnak felettünk. Hiszem, hogy a vezetőink szíve teljes az isteni tudással, ismerettel és bölcsességgel. Az isteni bölcsesség, megfontoltság és megértés távol tartja és megszabadítja őket a gonosz útjaitól és a gonosz emberektől. Kérlek, mennyei Atyám, vedd körül a miniszterelnököt olyanokkal, akik a szívüket megnyitják az isteni tanácsokra, és azt teszik, ami igaz a te szemedben. Köszönöm, hogy egységben tartod a kormányt. Hálát adok neked, hogy a döntéseknél a mi érdekeinket nézik, hogy csendes, nyugodt, békés életet élhessünk minden szentségben és becsületességben. Azért imádkozom, hogy becsületesség lakozzék a kormányban. Akik a te szemedben ártatlanok, fedhetetlenek, kifogástalanok és tökéletesek, azok megmaradjanak a hatalmi pozíciókban. Akik pedig gonoszak, kerüljenek ki a kormányból. Az árulók és hűtlenek kizárassanak. A te igédben azt mondod, hogy áldott az a nemzet, akinek az Úr az Istene. Ezért megvallom, hogy áldott ez az ország, mert te vagy az Istene. Elfogadom és köszönöm a te áldásaidat, mennyei Atyám. Te vagy a menedékem és erősségem a bajban. Ezért kijelentem és megvallom, hogy a te néped biztonságban él ezen a földön, és bőségben fejlődik hatalmasan. Nem csupán győztes vagyok Jézus Krisztusban, hanem Isten gyermeke vagyok. Ha pedig gyermek, örökös is, örököse Istennek, örökös társa pedig Krisztusnak. Atyám, te olyan királyt adsz nekünk, aki igazságosan uralkodik az emberek felett, aki Isten félelmével uralkodik, mert olyan az, mint a reggeli világosság, mikor a nap feljön, mint a felhőtlen reggel, napsugártól, esőtől sarjadzik a fű a földből. Hiszem, hogy a király szíve az Úr kezében van, és ahová akarja, arra fordítja. Az ország vezetőinek szíve a te kezedben van, és döntései a te szent irányításoddal jönnek létre. Köszönöm, Atyám, hogy országunk teljes békében élhet, mert megvan írva, kinek szíve és elméje rátámaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel te benned bízik. Köszönetet mondok neked, Uram, hogy az evangélium csodálatos örömhírét az országban mindenki számára hirdetik. Megvallom a menny és a föld felé, hogy Istennek igéje növekedik az emberek szívében és életében. Sokasodik a tanítványok száma, és nagyon sokan követik a hitet. Hálával teljes a szívem, mert terjed az Úr igéje az egész országban. Az Úr minden napom szaporítja a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Az Úr igéje erősen növekedik, és hatalmat vesz az emberek szívében, a gyülekezetben és a világban. Köszönetet mondok neked ezért az országért, a vezetőkért. A háladás és dicséret áldozata szálljon eléd, hogy a te igédet szabadon, tisztán és bátran hirdetik országunkban. Jézus nevében köszönetet mondok az ország valamennyi Szent Szellemmel betöltekezett gyülekezetéért, a városokban, a falvakban, a településeken. Uram, tiéd a nagyság, hatalom, dicsőség, örökké valóság és méltóság, sőt minden, valami a mennyben és a földön van a tiéd. Tiéd, Uram, az ország, te magasztalod fel magadat, hogy légy minden fejedelmek felett. A gazdagság és dicsőség mind te tőled vannak, és te uralkodsz mindeneken. A te kezedben van mind az erősség, mind az ország. A te kezedben van az ország felmagasztalása és megerősítése, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Magyarország felett az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma uralkodik mindörökké. Magyarország Istené és az ő Krisztusáé lett, aki örökkön örökké uralkodik. Amen. Jézus az Úr Magyarországon. Amen. Halleluja. Harsogjon a hitetek. Halleluja. Az Úr Jézus Krisztusé a dicsőség, hogy ezt az országot soha nem fogja elfelejteni, és mindig ő a király. És minden gond az ő vállánra oda tettük ezeket. És ő gondot visel ezekről, 56. oldal. És bátran hozzátok a királyi parancsolatokat, hogyha láttok a híradóban olyat, ami nem oda való, menjetek ellen a hitetekkel. És azonnal hozzatok rendeleteket. 56. oldal, kék imakönyvben, az imádságunk címen. Szemeim nyitva, füleim figyelmeznek. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úr megnyitja a vakok szemeit. Az Úr felegyenesíti a meggörnyedteket. Szereti az Úr az igazakat. A halló fület és a látó szemet az Úr teremtette egyaránt mindkettőt. Atyám, te nyitod meg a vakok szemeit, és kihozod a foglyokat a tömlözből, és a fogházból a sötétben ülőket. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy meghalljam őt, miként a tanítványok. Az Úristen megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátat nem fordítottam. Füleimet fölnyitottad, akkor azt mondtam, ímé jövök, a könyvtekesben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat. Kegyelmed és igazságod mindig megóvnak engem. ezért szüleim meghallják a kiáltó szót mögöttem. Ez az út, ezen járjatok. A vakok szemeim megnyílnak, és a süketek szüleim megnyitatnak, és nem lesznek zárva többé a látóknak szemei, és a hallók fülei figyelmeznek. A hebehúrják szíve ismerni tanul, és a dadogóknak nyelve gyorsan és világosan szól. Ezért szemeim nyitva, füleim figyelmeznek, szívem ismerni tanul, szájam gyorsan és világosan szól, ahogy megvan írva. Megtartom az Úr parancsolatait, és élek, megtartom az Úr tanításait, mint a szemem fényét, és legeltetem szememet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az én szemeim, Uram Isten, rajtad csüggenek, hozzád folyamodom, szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert ő húzza ki a törből lábamat. Uram, szemgyógyító, írral kend meg a szemeimet, hogy lássak. Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. Úr Jézus, néked adom a szívemet, és az én szemeim a te útjaidat megőrzik. A királyt ékességében látják szemeim, látnak széles országot. Azt mondja az Úr, a vakokat oly úton vezetem, amelyet nem ismernek, járatom őket oly ösvényeken, amelyeket nem tudnak, előttük a sötétséget világosságát teszem, és az egyenetlen földet egyenessé, ezeket cselekszem velük, és őket el nem hagyom. Meghallják a süketek az írás beszédeit, és a homályból és sötétből a vakoknak szemei látni fognak. Mennyei Jézus nevében kérem, adj fület a hallásra, hogy meghalljam, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Az én szemeim boldogok, hogy látnak, és az én füleim, hogy hallanak. Halván hallok, és megértem, és látván látok, és megismerem az igazságot. Én látok szemeimmel, és hallok füleimmel, és értek a szívemmel, és megtérek minden téves utamból, és meggyógyulok. Szívemet megnyitom, hogy meghalljam a törvényt és az igéket, amelyeket az Úr küld az ő szelleme által, és meghallom, amit az Úr kiált. Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és ők követnek engem, tanítja Jézus. Én az Úr legelőjének nyája vagyok, ezért meghallom az ő szavát, az idegen hangját nem követem. Én az Úr Jézust követem, mert ismerem az ő hangját. Istennek szelleme van én rajtam, és szemeim megnyílnak, hallom Istennek beszédét, látom a mindenhatónak látását nyitott szemmel. Szemeim megnyílnak a látásra, hogy meglássam az Úr dicsőségét. Füleim megnyílnak a hallásra, hogy meghalljam az igéket, melyeket az Úr szája szól az ő szelleme által. Szívem megnyílik a megértésre, hogy megismerjem az Urat és az ő feltámadásának erejét. Szám megnyílik a szólásra, hogy bátran és tisztán szóljam az Úr igéit, amit az Úr ad az én számba. Szemeim megnyílnak a látásra, hogy meglássam azt, amit szem nem látott. Füleim megnyílnak a hallásra, hogy meghalljam azt, amit nem hallott. Szívem megnyílik a megértésre, hogy megértsem azt, amit embernek szívem meg sem gondolt, amit Isten készített az őt szeretőknek. Az én Istenem mindezeket kijelenti nekem, az ő bennem lakozó Szent Szelleme által, a Krisztus Jézusban, az én Uramban. Megismerem Isten akaratát, és meglátom amaz igazat, és szót hallok az ő szájából. Meghallom, mit szól az Úristen, békességet szól az ő népének és szentjeinek. Megigazulás jár előttem, az készít utat lépteimnek. Amen.